Mózes második könyve 16., 17. és 18. fejezet. Azután útnak indultak Élimből. Megérkezett Izrael fiainak egész közössége a Színpusztába, amely Élim és a Sínai között van, a második hónap 15. napján, azután, hogy kijöttek Egyiptomból. És zúgolódni kezdett Izrael fiainak egész közössége Mózes és Áron ellen a pusztában. Mert azt mondták nekik Izrael fiai: bár csak haltunk volna meg az Úr kezétől Egyiptomban, amikor a húsos fazekak mellett ültünk, és jól lakásig ehettünk kenyeret. Hát azért hoztatok ki bennünket ebbe a pusztába, hogy ezt az egész gyülekezetet éhhalára juttassátok? Ez a vád minden alapot nélkülözött, de az emberek gyakran igen kegyetlenek tudnak lenni, főleg ha éhesek. Ezek az emberek is éhesek voltak, és hamar elfelejtették az egyiptomi nyomorúságot és szolgaságot. Ugyanezt történik gyakran azzal az emberrel is, aki a bűn és a világ fogságából kezd kifelé menni, és az ott hagyott dolgok mindig szebbnek tűnnek most, mint akkor, amikor benne volt. Hajlamosak vagyunk elfelejteni a bűn ürességét és a bűn fogságának nyomorát, fájdalmát és szenvedését, és csak a tele hasunkra emlékezünk. Az izraeliek is erre emlékeztek, és azért mondták, hogy jobb lett volna telehassal meghalni ott, mint éhen halni itt a pusztában. De az Úr azt mondta Mózesnek: majd én hullatok nektek kenyeret a mennyből. Menjen ki a nép, és szedjen naponként egy napra valót. Ezzel teszem próbára, hogy az én törvényem szerint jár-e vagy sem. Amikor a 6. napon elkészítik azt, amit bevisznek, az kétszer annyi lesz, mint amennyit napról napra szednek. Ekkor azt mondta Mózes és Áron Izrael fiainak: ma este megtudjátok, hogy az Úr hozott ki benneteket Egyiptom országából. Reggel pedig meglátjátok az Úr dicsőségét, mert meghallotta, hogy zúgolódtok az Úr ellen. Mik vagyunk mi, hogy ellenünk zúgolódtok? Az emberek Mózes és Áron ellen zúgolódtak, de ők azt mondták, hogy nem ellenünk, hanem Isten ellen zúgolódtok, mert Isten hozott titeket erre a helyre, nem mi. Nekünk is fontos lenne meglátni ezt az igazságot, amikor hajlamosak vagyunk panaszkodni az életünk körülményei ellen. Vajon ki juttatott ide engem? Minden panaszom valójában Isten ellen szól, mert Isten juttatott engem ide, kivéve, ha engedetlen voltam vele szemben. És Isten ellen panaszkodni igen súlyos dolog. Még ezt is mondta Mózes: majd ad az Úr ennetek este húst, reggel pedig kenyeret jól lakásig, mert meghallotta zúgolódásotokat, ahogyan zúgolódtatok ellene. Mik vagyunk mi? Nem ellenünk zúgolódtok ti, hanem az Úr ellen. Áronnak pedig azt mondta Mózes: mondd meg Izrael fiai egész közösségének, járuljatok az Úr elé, mert meghallotta zúgolódásotokat. Amikor azután Áron Izrael egész közösségéhez beszélt, és a puszta felé fordultak, az Úr dicsősége megjelent a felhőben. Bámulatos látvány lehetett, hogy abban a felhőben, amely vezette őket, hirtelen megjelent az Úr dicsősége. Nem tudjuk, hogy hogyan, miképp jelent meg az Úr dicsősége, de bizonyára igen látványos megmutatkozás volt. Azután így szólt Mózeshez az Úr: meghallottam Izrael fiainak az zúgolódását. Ezért így szólj hozzájuk: estére húst tesztek, reggel pedig kenyérrel laktok jól, és akkor megtudjátok, hogy én az Úr vagyok a ti istenetek. Így történt, hogy még azon este fűrjek szálltak oda, és ellepték a tábort. Reggel pedig harmat hullott a táborra körös körül. Amikor felszikkadt a lehullott harmat, apró szemcsék borították a pusztát, mintha apró dara lett volna. Amikor meglátták ezt Izrael fiai, azt kérdezték egymástól: mi ez? Nem tudták ugyanis, hogy mi az. De Mózes megmondta nekik, hogy ez az a kenyér, amelyet az Úr adott nekik eledelül. Ezt parancsolja az Úr: szedjen belőle mindenki annyit, amennyit meg tud enni. Fejenként egy ómért vegyetek lélekszám szerint. Annyit szedjetek, ahányan egy sátorban vagytok. Izrael fiai így cselekedtek, és szedett ki többet, ki kevesebbet. Amikor azután megmérték ómérrel, nem volt fölöslege annak, aki többet szedett, sem hiánya annak, aki kevesebbet szedett. Mindenki annyit szedett, amennyit meg tudott enni. Mózes azt mondta nekik, hogy senki se hagyjon belőle másnapra. De nem hallgattak Mózesre, voltak, akik hagytak belőle másnapra is, de az megkukacosodott és megbüdösödött. Ekkor haragudott rájuk Mózes. Az emberek nem hallgattak Mózesre, és nem állták ki az Isten által állított próbát. Így mindenki annyit szedett reggelenként, amennyit meg tudott enni. De ha már forrón sütött a nap, megolvadt. A hatodik napon történt, hogy kétszer annyi ennivalót szedtek, fejenként 2 ómérral. Akkor elment a közösség összes főembere, és jelentették Mózesnek. Ő azt felelte nekik. Ez az, amiről az Úr beszélt, hogy a nyugalom ideje lesz holnap, az Úr szent szombatja. Süssétek meg, amit sütni akartok, és főzzétek meg, amit főzni akartok, és tegyétek félre magatoknak mindazt, ami fölösleg, hogy megmaradjon másnapra. A hatodik napon megtarthatták másnapra a mannát, és ennek ellenére nem lett kukacos és nem büdösödött meg. Érdekes, hogy a nyugalom napját már ekkor bevezették és gyakorolták, még mielőtt ezt parancsba foglalta volna Isten. A mannából sütöttek vagy főztek, és másnapra is hagytak belőle. Félre is tették másnapra Mózes parancsa szerint, és nem büdösödött meg, féreg sem volt benne. Akkor ezt mondta Mózes. Egyétek meg ezt ma, mert ma az Úr szombatja van. Ma nem találtok mannát a mezőn. 6 napon szedjétek, de a 7. napon szombat van. Akkor nem lesz. Mégis voltak olyanok, akik a 7. napon is kimentek a nép közül, hogy szedjenek, de nem találtak. Ekkor azt mondta az Úr Mózesnek. Meddig nem akarjátok még megtartani parancsolataimat és törvényeimet? Láthatjátok, hogy az Úr adta nektek a szombat napját. Ezért ad ő a 6. napon 2 napra való élelmet. Maradjon mindenki otthon a 7. napon, senki sem mozduljon ki a helyéről. A 7. nap a nyugalom napja volt, és itt szó szerint az áll, hogy mindenki maradjon az ágyában ezen a napon. A mi elképzelésünk szerint ugye a 7. nap a szent nap, amikor templomba megyünk, és ott dicsérjük Istent. Valójában a szombat nem igazán dicsőítő nap volt akkoriban, hanem pihenő nap, amikor a testünk lehetőséget kaphat a pihenésre és felépülésre. Ezért pihent a nép a 7. napon. Izrael háza mannának nevezte el azt. Olyan fehér volt, mint a koriandermag, íze pedig olyan, mint a mézes kalácsé. Mózes azt mondta, hogy ezt a parancsot adta az Úr. 1 teljes ómérnyit őrizzetek meg belőle a jövő nemzedéknek, hogy lássák, milyen kenyérrel tápláltalak benneteket a pusztában, amikor kihoztalak benneteket Egyiptomból. Áronnak pedig azt mondta Mózes, hogy vegyen egy edényt, tegyen bele 1 teljes ómérnyi mannát, és helyezze el az Úr színe előtt, hogy megőriztessék a jövendő nemzedéknek. Oda is helyezte azt Áron megőrzésre a bizonyság ládája elé, ahogyan megparancsolta az Úr Mózesnek. Izrael fiai 40 évig ették a mannát, amíg csak lakott földre nem értek. Mannát ettek mindaddig, amíg el nem érték Kánaán földjének a határát. Az ómér pedig az éfának a 1/10 része. Nem tudjuk, hogy mennyi volt egy ómér, és az éfát sem ismerjük. Ezután útnak indult Izrael fiainak egész közössége a Színpusztából, és ment táborhelyről táborhelyre az Úr parancsa szerint. Tábort ütöttek Refidimben, de nem volt ivóvize a népnek. A nép ismét perbe szállt Mózessel, és azt mondta. Adj nekünk vizet, hogy ihassunk. Mózes pedig így felelt nekik. Miért szálltok perbe velem? Miért kísértitek az Urat? A nép zúgolódását Mózes Isten kísértésének nevezi. Az Új Testamentumban figyelmeztetést olvashatunk arról, hogy az izraeliek azért buktak el a pusztában, mert kísértették az Istent. De a nép szomjazott a vízre, ezért tovább zúgolódott a nép Mózes ellen, és azt mondta. Azért hoztál föl bennünket Egyiptomból, hogy most szomjúsággal ölj meg minket gyermekeinkkel és jószágunkkal együtt? Ekkor segítségért kiáltott Mózes az Úrhoz. Ezt mondta. Mit csináljak ezzel a néppel? Kis híja, hogy meg nem köveznek. Mózesnek egyáltalán nem volt könnyű feladata vezetőként. De az Úr így szólt Mózeshez. Menj végig a nép előtt, és védj magadhoz néhányat Izrael vénei közül, vedd kezedbe botodat is, amellyel a Nílusra ütöttél, és menj. Én majd ott állok előtted a sziklán, a Hóreben, üss a sziklára. Víz fakad belőle, és ihat a nép. Mózes így cselekedett Izrael vénei előtt. Azután elnevezte azt a helyet Masszának és Meribának, Izrael fiainak a perlekedése miatt, mert így kísértették az Urat. Közöttünk van-e az Úr, vagy sem? Isten megígérte, hogy minden szükségletünket betölti az ő gazdagsága és dicsősége szerint. Ha kivezette őket, akkor biztosan gondoskodni is fog róluk, de ők először éhség miatt, azután szomjúság miatt kezdtek panaszkodni. Mindkettő alapvető szükséglet, főleg a pusztaság közepén. Fontos megjegyeznünk, hogy annak ellenére, hogy Mózes haragudott az emberekre, nincs semmiféle utalásunk arra, hogy Isten is haragudott volna rájuk, mert szükségleteik természetesek voltak. Persze a vádaskodásaik helytelenek voltak, de Isten elfogadta a természetes szükségleteiket, és nem neheztelt rájuk úgy, mint Mózes. Isten azt mondja Mózesnek, hogy fogja a botját, üssön a sziklára, és víz fog fakadni belőle. Az Új Szövetségben olvashatjuk, hogy ezek mind jelképek voltak. Ez nem azt jelenti, hogy mitológiát olvasunk, mert ezek történelmi tények, de minden elemnek megvan a maga szimbolikus jelentése. Pál szerint az a szikla, amire ráütött, Krisztus Jézus volt. Az ünnep utolsó napján felállt Jézus, és így kiáltott. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! Ez a Szent Sátor ünnepe volt, amelynek során Isten megtartó erejét ünnepelték, amelyel atyáikat megtartotta a 40 éves pusztai vándorlás során. A megtartás része volt a sziklából történő vízfakasztás is. A Szent Sátor ünnepe alatt a papok lementek a silói medencéhez a vizes korsókkal, megtöltötték azokat, majd feljöttek a templomhegyi lépcsőkhöz, ahol a zsidók százezrei gyűltek össze és énekeltek. A papok a nép szeme láttára kiöntötték a korsókból a vizet, hogy emlékeztessék őket, hogy Isten az atyáiknak a sziklából fakasztott vizet a pusztában. Jézus a páska ünnepet saját magára alkalmazta, és azt mondta, hogy ez a kenyér az én testem, amely értetek töretik meg, ez a pohár az én vérem, amely kiontatik a bűnök bocsánatára. Itt a Szent Sátor ünnepén az utolsó napon már nem mentek le a medencéhez, hogy vizet hozzanak, és hogy kiöntsék az emberek előtt, mert ez azt jelképezte már, hogy bejutottak az ígéret földjére, és nincs szükség tovább arra, hogy Isten a sziklából fakasszon nekik vizet. Ezen a napon Jézus a templomhegyen állva elkiáltotta magát. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék! Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Pál tehát azt mondja, hogy Jézus a szikla, akiből az élő víz folyik. Azon a földön a víz nagyon nagy becsben van, az emberek majdnem állandóan szomjaztak akkoriban, és itt sokkal nagyobb jelentősége van ennek a gondolatnak, hogy Krisztus az élő víz, mint nekünk, akik csak a csapot kell megengedjük, hogy csillapíthassuk szomjunkat. Krisztus tehát számunkra is az a szikla, amelyből a mi életünk vize folyik. Ezért, amikor később az emberek ismét szomjúságukkal jöttek Mózeshez, Mózes hangosan ezt mondta Istennek. Nem bírom tovább, az emberek ismét panaszkodnak. Akkor ismét azt mondta Isten, hogy menj a sziklához, és víz fog fakadni belőle. Mózes kiment az emberek elé haragosan, és azt mondta, hogy ismét rá kell üssek erre a sziklára, hogy vizet adjak nektek. És rácsapott a sziklára a botjával, és víz fakadt belőle. De Isten magához hívatta Mózest, és azt mondta neki. Mózes, ez egy hatalmas hiba volt. Azt mondtam, hogy beszélj a sziklához, és te engedetlen voltál, és nem képviseltél megfelelően az emberek előtt. Ezért nem mehetsz be az ígéret földjére. És miért? Mert megtört a jelkép. A sziklára ütve víz fakad, Jézusra ütöttek, és élet fakad belőle számunkra. De ha már egyszer ráütöttek a sziklára, akkor nincs arra szükség, hogy ismét ráüssenek, mert Krisztus egyszer halt meg. Mi tehát már nem kell ráüssünk a sziklára, hogy vizet kapjunk, csak hitáltal kell kérjük azt, beszélnünk kell a sziklához, és víz fog fakadni belőle. Eljött Amálék, és megtámadta Izraelt Refidimben. Amálék Ézsau unokája volt, aki az ő testi vágyából született mag volt. Ezért a Szentírásban Amálék mindig a testi magot, a testi életet, a testi vágyakat jelképezi. Van lelki leszármazott, és van testi leszármazott. Van a lényemnek lelki oldala, és van testi oldala is. Ezek ketten mindig harcban állnak egymással, és Isten minden gyermeke tudja, hogy mit jelent a testével harcban állni. Amálék a testet jelképezte tehát, és itt Isten gyermekei, a lelki mag jön, hogy elfoglalja a földet, de a test az első, amely azonnal meg akarja állítani, hogy megkapják azt, amit Isten nekik megígért. A test az egyik legnagyobb akadály abban, hogy Isten teljes ígéretét megkaphassuk az életünk során. A test mindig harcol a lélek ellen, és Isten áldásainak útjában áll. Akkor ezt mondta Mózes Józsuénak. Válasz ki férfiakat, vonulj ki és ütközd meg Amálékkal. Én pedig odaállok holnap a halom tetejére, és Isten botja a kezemben lesz. Józsué úgy cselekedett, ahogyan Mózes mondta neki, és megütközött Amálékkal. Mózes, Áron és Húr pedig fölmentek a halom tetejére. A lélek magvai birtokba akarják venni a földet, és a test meg akarja állítani őket abban, hogy birtokba vehessék azt, amit Isten nekik megígért. A mi életünkben is Isten ígéreteinek birtokba vétel előtt tornyosuló legnagyobb akadály a testünk, amely mindig a lélek ellen küzd. És az történt, hogy valahányszor Mózes fölemelte kezét, Izrael volt az erősebb, amikor pedig leeresztette a kezét, Amálék volt az erősebb. De Mózes kezei elfáradtak. Ezért fogtak egy követ, alája tették, és ő ráült. Áron és Húr pedig tartotta a kezét, az egyik erről, a másik amarról, úgyhogy két keze fölemelve maradt naplementéig. Így győzte le Józsué Amálékot és annak hadát fegyverrel. Akkor így szólt az Úr Mózeshez. Írd meg ezt a dolgot emlékeztetőül egy könyvben. Mózes már ebben az időben leírta a történeteket, és később összeállította és megírta az Ószövetség első 5 könyvét. Írd meg ezt a dolgot emlékeztetőül egy könyvben, és vésd Józsué emlékezetébe, hogy Amáléknak még az emlékét is eltörlöm az ég alól. Találkoztatok-e mostanában amálékiakkal? Isten betartotta ígéretét, és úgy kiirtotta őket, ahogyan megmondta. Mózes ekkor oltárt épített, és így nevezte el. Az Úr az én hadi jelvényem. És így szólt. Mivel kezet emelt az Úr trónusára, harcolni fog Amálék ellen az Úr nemzedékről nemzedékre. Emlékezhettek, hogy később Isten egy olyan parancsot adott, amelyet sokan nehezen tudnak megérteni, és ezért sok kritikus vádolta a Bibliát és Istent is. Amikor Saul volt Izrael királya, Isten azt a parancsot adta neki Sámuelen keresztül, hogy menjen és írtsa ki az amálékiakat, és azt mondta, hogy még egy állatot se hagyjanak életben közülük, sem pedig férfiakat, sem nőket vagy gyermekeket. Amikor viszont megértjük, hogy az amálékiak a testet jelképezik, akkor be kell lássunk, hogy a testünkkel nem köthetünk semmiféle kompromisszumot. Isten a testedre egyetlen megoldást adott. Feszíts meg a lélek által. Saul nem hajtotta végre Isten parancsát teljesen, és Isten megharagudott rá, és azt mondta. Mivel megtagadtad Isten uralmát saját magadra nézve, és nem engedelmeskedtél neki, ezért Isten elveszi tőled a királyságot, és ennek következtében megfosztotta Sault a trónjától. Később Izrael történetében találkozunk egy emberrel, aki amáléki létére majdnem kiirtotta Isten gyermekeit, mivel Saul nem engedelmeskedett Istennek, és nem írtotta ki őket. Eszter volt a királynő, és az ő nagybátyja Mordokaj megtagadta az engedelmességet a gonosz Hámánnak, aki erre annyira felbőszült, hogy elment a királyhoz, és aláíratott egy rendeletet, amelynek értelmében a királyság minden zsidóját ki kell írtani egy bizonyos napon. Hámán amáléki volt, és mivel Saul nem pusztította el teljesen a testet, az visszavágott, és majdnem kiirtotta Isten népét. Istennek a testtel kapcsolatban egyetlen megoldása van. Feszítsd meg! Hiába próbálod kényeztetni a testedet, életben tartani a legjobb részét, és azt mondani, hogy azt a részt az Istennek adom, akárcsak Saul. Ő azt mondta, hogy azért tartotta meg a jó részt, hogy az Úrnak áldozza. De az Úr azt válaszolta, hogy jobb engedelmeskedni, mint áldozatot hozni. Jetró, Midján papja, Mózes apósa meghallotta mindazt, amit Isten tett Mózessel és népével Izraellel, hogy hogyan hozta ki az Úr Egyiptomból Izraelt. Fogta tehát Jetró, Mózes apósa Cipórát, Mózes feleségét, akit az hazaküldött, meg a két fiát. Emlékeztek, hogy amikor Isten először hívta el Mózest, hogy hozza ki Izrael gyermekeit Egyiptomból, Mózes útban volt Egyiptom felé, találkozott Istennel, és Isten majdnem megölte Mózest. És Cipóra, aki tudta, hogy mi történik, gyorsan körülmetélte a fiúkat, és véren szerzett vőlegénynek mondta Mózest. Mózes ekkor valószínűleg hazaküldte Cipórát az apjához, és így ő sem és fiai sem voltak vele Egyiptomban. Ezek közül az egyiket Gersomnak nevezte el, mert ezt mondta: jövevény voltam idegen földön. A másikat Eliézernek nevezte el, mert úgy mond, Atyám Istene segítségemre volt, és megmentett a fáraó fegyverétől. Elment tehát Jetró, Mózes apósa annak fiaival és feleségével Mózeshez a pusztába, az Isten hegyéhez, ahol az táborozott. Előre megüzente Mózesnek: én, Jetró, az apósod megyek hozzád a feleségeddel és két fiával. Ekkor Mózes kiment az apósa elé, leborult előtte, megcsókolta, és békességet kívánva egymásnak bementek a sátorba. Mózes elbeszélte apósának mindazt, amit az Úr a fáraóval és Egyiptommal cselekedett Izraelért, és mindazt a sok gyötrelmet is, ami útközben érte őket, de azt is, hogy hogyan mentette meg őket az Úr. És örült Jetró, hogy annyi jót cselekedett az Úr Izraellel, amikor megmentette őket az egyiptomiak kezéből. Azután így szólt Jetró: áldott az Úr, aki megmentett benneteket az egyiptomiak és a fáraó kezéből, aki megmentette a népet Egyiptom hatalmából. Most már tudom, hogy nagyobb az Úr minden Istennél, és azért történt meg mindaz velük, mert dőfösek voltak. Mózes apósa Jetró azután égő áldozatot és véres áldozatot vitt Istennek. Jetró nem izraeli pap volt, és ennek ellenére oltárt épített, és Istennek áldozott. Látható tehát, hogy az izraelieken kívül mások is ismerték és tisztelték Istent abban az időben. Áron pedig és Izrael vénei bementek Mózes apósához, hogy együtt egyenek vele az Isten színe előtt. Másnap Mózes leült, hogy bíráskodjék a nép között, ott állt a nép Mózes előtt reggeltől estig. Az emberek minden apró cseprő dolgaikkal Mózeshez jöttek, hogy tegyen köztük igazságot. Mózes apósa látta, hogy mi mindent végez a nép között, ezért azt mondta: miért így végzed a munkádat a nép között? Miért egyedül bíráskodsz, és miért kell az egész népnek reggeltől estig előtted állnia? Mózes ezt felelte apósának: mert hozzám jön a nép, hogy megkérdezze Istent. Mert ha valamilyen ügyük van, hozzám jönnek, és én igazságot teszek ember és embertársa között, és tudtul adom nekik az Isten rendelkezéseit és utasításait. Ekkor azt mondta Mózesnek az apósa: nem jól csinálod a dolgot. Teljesen kimerülsz te is, meg a nép is, amely veled van. Túlságosan nehéz neked ez, nem tudod egyedül végezni. Most azért hallgass a szavamra, tanácsot adok neked, és Isten is veled lesz. Légy te a nép szószólója Istennél, és te vidd ügyeiket Isten elé. Őket pedig figyelmeztesd a rendelkezésekre és utasításokra, és ismertesd meg velük az utat, amelyen járniuk kell, és azt, hogy mit kell cselekedniük. De szemelj ki a nép közül derék, istenfélő férfiakat, hűséges embereket, akik gyűlölik a megvesztegetést, és tedd őket előjárókká 1000, 100, 50 vagy 10 ember fölött. Jethro figyelmezteti itt Mózest, hogy ezzel a sok munkával teljesen kifárasztja magát és a népet is. Inkább válasszon ki embereket a bíráskodásra, akiket ő megtanít Isten rendelkezéseire, és ők lesznek a végrehajtók. Amivel pedig ők nem bírtak, ott Mózes lett a legfelsőbb bíróság, és ezeket megoldotta. Gyakran megtörténik, hogy amikor Mózeshez hasonló erőskezű vezető van valahol, akkor ellepi őt a munka, és még olyan ügyekkel is kell foglalkozzon, amely nem a vezetés dolga lenne. Végül annyi apró jelentéktelen üggyel kezd foglalkozni, hogy a fontos ügyekre már nem is jut ideje. Az életben fontossági sorrendet kell felállítani. Meg kell határozzuk a legfontosabb dolgokat, mert könnyen elcsúszhatunk a lényegtelen dolgok felé, és így nem jut erőnk és időnk a fontos dolgokra. A sátán szereti elfárasztani, lestrapálni az embereket olyan apróságokban, amelyek végül semmit sem számítanak. Én szeretek gépeket szerelni, de Murphy törvénye szerint, ami elromolhat, az el is romlik. Néha úgy gondolom, hogy ezt a csavart csak egy kicsit jobban meg kell húzzam, hogy jó legyen, de ezzel elrontom az anyát. Aztán ne is beszéljünk arról, hogy mennyi időbe kerül, amíg valahogy ezt az anyát kibányászom a motorból. Másfél órával később még mindig ott vagyok, csak azért, mert azt az egy csavart egy kicsit jobban meg akartam húzni. Mennyi elpazarolt idő? Fontossági sorrendre van szükség ahhoz, hogy ne pazaroljuk el az időnket azzal, amit valaki más sokkal könnyebben meg tudott volna oldani. A korai egyházban is ezzel kellett szembenézzenek. Minden döntést az apostolok kellett meghozzanak. A gyülekezetnek volt egy segélyprogramja, és a görög kultúrát követő özvegyek úgy érezték, hogy a zsidó özvegyek többet kapnak, mint ők. Ezért panasszal fordultak az apostolok felé, és akkor az apostolok elhatározták, hogy kijelölnek olyan istenfélő embereket, akik ezekkel az ügyekkel foglalkozni tudnak, mert nem jó, ha Isten dolgai helyett asztalterítéssel foglalkoznak. És milyen sok lelki pásztornak kell ma is asztalterítéssel foglalkozni, ahelyett, hogy Isten munkájával foglalatoskodhatna. Olyan elvárásokat támasztanak velük szemben, amelyek teljesítése nem lenne az ő dolguk. Ha egy kis gyülekezet fiatal lelki pásztora vagy, akkor tudod csak meg igazán, hogy mi mindent tudnak kérni az emberek tőled. Gyakran megtörtént, hogy olyan sok apró ügyet kellett intézek az embereknek, hogy nem volt időm Isten igére és az imádkozásra, és ezért az emberek szenvedtek. El tudjátok képzelni, hogy amikor nagy gyülekezetről van szó, milyen nagyok az elvárások. Sokszor betelefonálnak az emberek, és azt mondják, hogy csak Chuckkal akarunk beszélni, senki mással. Mert néztük a műsorát, és ha ő eljön, akkor még megtérhet ez az ember a halála előtt. Hasonló hívások jönnek százával, és ha mindegyikhez ki akarsz menni, akkor nem lenne időd Isten igére és az imádságra. Ilyenkor csak azt lehet csinálni, amire Isten elhívott, ami a legfontosabb. Krisztus testén belül Isten az embereket különböző szolgálatokra hívta el, és vannak olyanok, akiket tanácsadásra kent fel, másokat a segítség szolgálatára, vagy a kormányzás szolgálatára, és áldott az a gyülekezet, amelyen belül megvannak a különböző elhívások, hogy ne egyetlen emberre zúduljon az a sok elvárás. Mózes apostol a megoldást kínált neki, hogy jusson ideje Istenre is. Nagyon érdekes számomra, hogy milyen elvárásokat támasztottak az emberekkel szemben. Istenfélők, hűségesek, akik gyűlölik a megvesztegetést. Ha ilyen emberekre teszel szert, akkor majdnem akármivel megbízhatod őket. Vannak olyan emberek, egyes pásztorok, akik egyáltalán nem veszik számításba Istent, és nem jut eszükbe, hogy egy nap Isten előtt kell majd elszámoljanak mindennel. Isten igének tanítójaként igen kényes helyzetben vagyunk, mert egy nap el kell számoljunk Isten előtt. Ezért tartom magam a lehető legjobban Isten igéhez, és amikor a Biblia valamiről beszél, akkor én is beszélek. Amikor viszont hallgat, akkor én is megpróbálok csendben maradni. Ezek tegyenek igazságot a nép között minden időben. Minden nagyobb ügyet vigyenek te eléd, minden kisebb ügyben pedig tegyenek igazságot ők. Így könnyíthetnek terheden, mert veled együtt hordozzák. Ha így cselekszel, és Isten is ezt parancsolja neked, akkor te is helyt tudsz állni, meg ez az egész nép is békességben mehet vissza a helyére. Mózes hallgatott apósa szavára, és mindent úgy tett, ahogyan mondta neki. Választott Mózes egész Izraelből derék férfiakat, és a nép előjáróivá tette őket 1000, 100, 50 vagy 10 ember fölött. Ezek tettek igazságot a nép között minden időben. A nehéz ügyeket Mózes elé vitték, de minden kisebb dologban ők tettek igazságot. Azután Mózes elbocsátotta apósát, az pedig elment a maga földjére. És minden bizonnyal Mózes felesége és gyermekei most már Mózessel maradtak, amikor az apósa hazatért.